Jó napot kívánok, ez itt a Hatuma Podcast, határon túli magyarok ügyei, nem csak határon túli magyaroknak az asztalára kerülnek, élve boncolás céljából. Aki a boncolásban részt vesz, az Finta Márk, Szlovákiából, Pressburger Csaba, Szerbiából jelentkezik be, én pedig Parászka Boróka vagyok, Romániából. Együtt próbálunk mérleget vonni ezekben a hétköznapi terhekkel és ünnepi örömökkel is megáldott, megvert hétköznapokban. Az elmúlt napok eseménye Szlovákiában a kitelepítésre való emlékezés. Lehet erre úgy emlékezni, hogy oldódjanak a konfliktusok és a traumák? Azt hiszem ez az, amire most oda kell figyelnünk, mert ennek van tanulsága. Erdélyben is, Vajdaságban is, néhány héttel vagyunk a marosvásárhelyi összecsapások évfordulójától. Ez is sokkoló, és ez is egy olyan esemény, amire itt például nem tudunk megfelelő módon emlékezni. Mit jelent a megfelelő módon emlékezés már?
Nekem az a legfőbb bajom, hogy a megfelelő módon való emlékezésnek a, mint hogyha ilyen kőbevésett definíciója lenne az, hogy posztolunk a Facebookon, koszorúzgatunk, elmondjuk a tulajdonképpen minden évben ugyanazokat a beszédeket, ugyanazokat a tanulságokat, hozzátesszük, hogy nem felejtünk, legyen ennek akármilyen társított tartalma, és ezzel úgy letudjuk ezt az egészet. Holott pont ezek a dolgok azok, amelyek alapvetően esélyt adnak arra, hogy egyfajta identitást, egyfajta tanulságot, egyfajta beépítendő dolgot kapjunk, nem csak egyénenként, hanem társadalomként. Ezt abszolút lehet tudni, hogyha valaki eltemeti a traumáit, és nem dolgozik vele, és nem foglalkozik vele, akkor az előbb-utóbb ki fogja őt valamilyen módon kezdeni, és ez társadalmi szinten is így van a kitelepítésekről. Rengeteg könyv született, beszéltünk róla rengetegféle módon és formában, de pont a legfontosabbat nem tettük meg, nem végeztük el azt a munkát társadalmi szinten, amit ezzel az egésszel el kellett volna magunkban végezni, és nem szembesültünk ezzel az egésszel, nem szembesültünk azzal, hogy hogyan hat ez tulajdonképpen a mindennapjainkra, hogyan hat ez ránk, mint emberekre, ránk, mint társadalomra. És hát ugye ebből adódik az, hogyha mondjuk belegondolunk, hogy mi a szlovákiai magyar politizálás alfája és omegája, minden ebből indul ki az utóbbi években. Nem Trianonból egyébként. Van, aki próbálja ezt is szimbólum szinten kezelni, és megpróbálja ezt is bevinni, de az önértékelés, az identitás, a szlovákiai magyar politika önbizalma, az mind a kitelepítések időszakából fakad. Onnan fakadnak azok a dolgok, hogy a magyarok másodrendű állampolgároknak számítanak Szlovákiában mentális szinten. A jogi szint az egy kicsit más kérdés, de ez a mentális szint, ez nagyon ott van ebben az egészben. Ezért történik meg az, hogy amikor bármikor is előkerülnek a Benes dekrétumok, az kisebb fajta sokkot vált ki az emberekből, pláne hogyha vannak olyan esetek, hogy még ma is ezekre a dekrétumokra hivatkozva koboznak el Szlovákiában földeket, ugye az elmúlt éveknek az egyik témája volt ez. Úgyhogy rengeteg olyan munkát kellene ezzel az egésszel kapcsolatban elvégezni, amitől egyszerűen, hogy elvégezzük, jobban éreznénk magunkat, és talán ez az, ami kicsit megváltoztatná azt a kötelező emlékezést.
Többes szám első személyt használtál. Nekem az jött le, hogy ez elsősorban a magyar közösséget jelenti, ez a mi. El tudod képzelni, hogy itt legyen egy ilyen szlovák-magyar közös munka?
Hát nagyon jó lenne, hogyha lenne, mert egyedül ezt nem tudjuk kibeszélni. Mert ez olyan, mintha egy sötét szobában suttogná az ember a dolgait maga elé. Egy társadalomnak a helyzete, egy társadalomnak az én képe, az nagyon-nagyon sokszor az esetek döntő többségében mindig relatív, valamihez mért, valakitől függő, és ezek a dolgok, ezek meg pont ott csapódnak le, hogy a kapcsolatközi szinteken, meg olyan helyeken, ahol tényleg kommunikálnunk, beszélnünk kell, nem csak magunknak, hanem másoknak is beszélnünk kell ezekről a dolgokról. Mert hasonló traumák, hogyha elfertőződnek, akkor láthatjuk, hogy az akár háborúhoz is vezet. És ugye a háborúhoz is két fél kell, vagy több fél kell, egyedül nem háborúzhat senki, ugyanígy egyedül nem békülhet ki, meg nem békülhet meg senki, mert ez nem egy Szabó Lőrinc vers, hogy elvégzem magamban, hogy zsarnokságon megbocsásd, hanem az egy közös munka.
Hogy ez a közös munka hogy lehetséges, és hogyan jöhet létre, erről még foglak kérdezni, de az a gyanúm, hogy Vajdaságban ugyanilyen dilemmákkal küzdötök, és hát a második világháború is, és a legutóbbi délszláv háborúk is számos olyan eseményt és traumát hordoztak, okoztak, amelyeket valahogy közösen kéne rendbe tenni szerbeknek és magyaroknak, és a többi vajdasági nemzetiségnek.
Egy ilyen szerbiai társadalomban, egy ilyen kontextusban kellene elkezdeni ezt a munkát, ami fokozottan nehéz, hiszen tényleg Szerbia egy többszörösen traumatizált társadalom ilyen szempontból. A legfrissebb dolgok azok persze a 90-es évek háborúi, ahol gyakorlatilag elveszített, nem is tudom, Szerbiát mondjak, vagy a szerbek elveszítették a szlovéniai, a horvátországi, a boszniai háborút, és végül koszovói konfliktus is úgy végződött, hogy gyakorlatilag az ország egy része elveszett, és még mindig nem történt meg, tehát szerbiai társadalom szintjén a szembenézés mindazzal, ami a 90-es években történt, mindazzal, hogy mi okozta ezt, mi váltotta ki, és mi ebben a szerbek felelőssége, és miért gondolja a világ nagyobbik része azt, hogy itt elsősorban a szerbek felelőssége volt ez a 90-es években történt háború sorozat, és nagyon távol vagyunk, vagy azt is lehetne mondani, hogy még jobban eltávolodtunk attól, hogy a társadalom szembenézzen ezzel, hiszen előkerültek olyan figurák, olyan hősök, úgymond, akikre mondhatni az egész világháborús bűnösként tekint, de a szerbiai társadalom egyszerűen isteníti őket, és nem hajlandó elfogadni a felelősségét abban, hogy ezeket az embereket társadalmi szinten is támogatja, és támogatta. És ezen belül van ugye a magyarságnak a különféle traumái. A 90-es évekhez is kapcsolódnak nyilván traumák, hiszen nagyon sokan távoztak innen, dezertáltak, olyanok, akiket besoroztak kényszerből, és nem kívántak részt venni egy úgymond önkéntesként, mert így lettek besorozva egy olyan háborúban, amelyet Szerbia le is tagadott, tehát hogy egyáltalán a szerb, illetve a jugoszláv hadsereg részt venne ebben formálisan. Mégis a kiskatonákat vitték a boszniai, horvátországi hadszínterekre, és hát bizony több vajdasági magyar ott lelte halálát a fronton, és erről is nagyon nehezen tudnak megnyílni a magyarok, hogy egyáltalán beszéljenek, vagy hogy erről akár a szerbek és a magyarok között kialakuljon egyfajta párbeszéd, de ennél még sokkal súlyosabb az a mondhatni most már régmúltban történt dolog, a 44-45-ös vérengzések időszaka, amikor pontos számokat még mindig nem tudunk, és valószínűleg soha nem fogunk tudni, de a több ezertől a néhány tízezerig terjednek ezek a számok, hogy hány magyarral végeztek ebben az időszakban, és szinte minden családnak, minden magyar családnak van egy ilyen története, amelyet nagyon sokáig elnyomott magában, és nem lehetett róla beszélni, mert a 45 után egy olyan időszak következett, amikor egyszerűen arról, hogy a magyarok ellen is követtek el atrocitásokat, azok a partizánok, akiket az akkori rendszer gyakorlatilag piedesztára emelt, egyszerűen nem volt az a lehetőség, hogy bármit, még suttogva otthon sem nagyon, hogy erről beszéljenek a nem tudom, azokkal, akik esetleg ezt személyesen nem élték meg a családból. És valamikor a 80-as évek vége felé kezdett felszakadozni ez a dolog, és akkor jelentek meg az első újságcikkek visszaemlékezők mondták el, hogy mi történt velük, és egy újságcikk sorozat jelent meg a Magyar Szó napilapban, és akkor kezdődött egyáltalán a vajdasági magyar közösségen belüli emlékezés, de odáig még mindig nem jutottunk, hogy ez egy szerb-magyar megbékéléshez, társadalmi megbékéléshez vezessen, vagy egyáltalán el lehessen fogadtatni a többségi társadalommal azt, hogy itt nem csak mondjuk 42-ben, vagy Újvidéken a razzia során, vagy Kragujevácon történtek a szerbek ellen nagyon súlyos atrocitások, meg hát nyilván a második világháború során nagyon sok minden. Még mindig nem jutott el a társadalom erre a szintre. Politikai szinten persze megtörtént erőből az, hogy a két államfő közösen hajtott fejet Csúrogon a 44-45-ös áldozatok előtt. De hát ugye nyilván persze nem vitatom ennek fontosságát, hogy politikai szinten megtörténjen egy ilyen lépés, hiszen ezt, hogyha megfelelő munka van mögötte, akkor ezt a társadalom szintjére is át lehet vinni, még ha lassan is és folyamatosan, de én nem látom ezt a munkát. Tehát a Történelmi Vegyes Bizottság végzi a feladatát, de ez mintha nagyon lassan haladna. Nyilván, hogyha ez a munka már el lesz végezve, akkor jöhet a következő olyan lépés, ami fontos, tehát hogy a tananyagba bekerüljön ez a kérdés, és oly módon kerüljön be, hogy ebben konszenzus van a magyar és a szerb fél között. De az az apró munka, amiről Márk is beszélt, ez még mindig nem lett elvégezve, és én nem látom annak nyomát se, hogy erről bárki gondolkodna.
Ez az apró munka, ez tényleg mindkettőtöknek a megszólalásában felbukkan. Azt hiszem, hogy az a kulcs, hogy a nagyon konkrét történeteket el tudják-e mondani a közösségek, nem befelé magunknak, hogy bántottak, hogy megölték, hogy elvették, hanem a teljes társadalomnak. És erre való igyekezetet sem látok én Romániában. Ugye itt a történelmi traumák, a trianoni ügyek azok azért nehezek, mert egyrészt nagyon szétszórtak és ellentmondásosak, tehát nagyon nagy földrajzi térről beszélünk, nagyon különböző helyzetekről. Tehát teljesen másképpen ment az impériumváltás Dél-Erdélyben, a többségében románok lakta területeken, mint mondjuk Kolozsváron vagy Marosvásárhelyen. Tehát az egy távoli történet, bár ott is nagyon sok mindent kéne elmondani, és én úgy látom, hogy inkább most a román történészek számára kezd érdekessé válni, hogy felismerték, hogy Nagy Románia létrejötte, az egy ilyen szülés traumához hasonlítható, és traumaként élte meg a román társadalom is, hogy hirtelen lett egy nagy ország, amivel nem tudtak mit kezdeni. De hát a magyar közösség szempontjából kibeszéletlen, önmaga felé is furcsán kibeszélt trauma a holokauszt, hiszen itt az árjásítások során az erdélyi magyar zsidóktól erdélyi magyarokhoz kerültek javak. És erdélyi magyarok asszisztáltak erdélyi magyar zsidók deportálásához, és aztán ezt a történetet a román nemzetállam az erdélyi magyar jogsértésekhez legitimációs alapként használta fel. Tehát egy ilyen fura bűnkör jött létre, a jogsértéseknek egy köre, amit csak akkor lehet rendbe tenni, ha mindenki kiteszi a kártyákat az asztalra, és ez nem történt meg. Aztán itt volt a 90-es esemény sorozat, amiről még mindig nem látunk világosan, hogy ez egy államileg szervezett zavarkeltés volt és provokáció, vagy államilag szervezett zavarkeltés és provokáció telepedett rá meglévő társadalmi és nemzeti etnikai konfliktusokra, és hát a második világháborúnak háború itt álló frontjain nagyon sok atrocitás történt románok ellen, magyarok ellen, tehát tömeggyilkosságok sorozata. És ezekről csak akkor lehetne beszélni, hogyha a nagy általános megemlékezések, és ahogy ezt így mondja Márk, hogy ezek a szimbolikus, rituális ismétlések helyett kialakulnának kis helyi emlékhelyek, emlékeztetők, például a 89-es eseményeknek itt Marosvásárhely főterén, hogy emberek, hát itt téptétek fel a padokról a deszkát, és vertétek agyon egymást. ezt nem tud, vagy nincs akarat, és nem is tudják, hogy hogyan lehet erről beszélni. Szerintetek lehetne mondjuk Szlovákiáról akkor házról házra emlékplakettet kitenni, hogy ez, vagy telekről telekre, földparcelláról földparcelláról, vagy mit kéne csinálni, hogy ez bekerüljön a fejekbe, hogy itt mi történt?
Nem, ennek nem gondolom, hogy az emléktáblázás lenne a módja. Az van ezzel az egésszel, hogy ezeket a történeteket nem csak elmondani kell, hanem értelmezni és feldolgozni is. És ez egy sokkal bonyolultabb munka, és ilyenkor igen, szükség van valamiféle szimbólumokra, de olyan szimbólumokra, amelyek emberközeliek, abszolút emberközelieknek kell lenni. És Tóth Erzsébet Fanni, aki foglalkozik ezzel a traumafeldolgozással, a Patria Rádion gyakran szokott megszólalni, és én is viszonylag gyakran beszélgetek vele ezekről a dolgokról. De egyszer azt mondta nekem egy beszélgetésünk során, hogy nekünk nincs piroskabátos kislányunk, mint például a Schindler listájában. Nincs semmi olyasmi, ami megtestesíteni ezeket a dolgokat, amelyek valamiféle fogódzók lennének, amihez lehet igazodni, amiben lehet kapaszkodni, ami nyomán el lehet ezekről a dolgokról gondolkodni, és ami nyomán artikulálni lehet ezeket a dolgokat. És az a baj, hogy rengeteg ilyen szimbólumra lenne szükségünk, amelyeknek mind-mind emberi történetekből kell táplálkoznia. Mondod az erdélyi zsidóságot, ez Szlovákiában is szintén egy kibeszéletlen történet, és szintén egy kibeszéletlen probléma, hogy hogyan tűntek el hatalmas zsidó közösségek Dunaszerdahelyről például, vagy Királyhelmecről. Királyhelmecen a lakosság majdnem harmada zsidó volt, most egyetlen egy zsidónak való sem volt a városban az utóbbi időben az én tudomásom szerint, holott a városban van egy hatalmas és folyamatosan romló állapotban lévő zsinagóga. Ott vannak az emlékek, az épített emlékek, az épített örökség, ott van az írásbeli örökség. Rengeteg olyan dolog van, amiről tudnia kellene az embereknek, és gondolkodnia kellene róluk, hogy megtalálják azokat a dolgokat, amik a hétköznapi életükben is nyomot hagynak. Szintén Tóth Erzsébet Fanni mondta nekem szintén egy ilyen beszélgetésben, hogy ő meg van róla győződve, hogy település szinten, évtizedeken, generációkon átívelően hatnak ezek a traumák a mindennapi életben. Azt említette például, hogy szerinte a kibeszéletlen traumák bizonyos szempontból befolyásolták például azt, hogy hogyan alakult a szervezett bűnözés Dunaszerdahelyen, ami aztán a 90-es években országos vagy nemzetközi hírhedtségre tett szert, mert annyira kegyetlen volt, és annyira embertelen volt. Ezek a későbbi generációkban jelentkező kegyetlenség és embertelenségek, én hajlamos vagyok elhinni, és hajlamos vagyok azt mondani, hogy igen, ezekből a traumákból is táplálkoznak, ezekből a kibeszéletlen dolgokból táplálkoznak.
Hát itt az a probléma, tudod, ezzel a kibeszéléssel, hogy azt nagyon nehéz ám elmondani, hogy igen, az én családom rengeteget szenvedett a Ceausescu korszakban, de hát mondjuk profitált a Horthy rendszerből, és mi például, most fiktív emberről beszélek, nem magunkról, egy árjásított házban lakunk. Már a nagyapám megszerzett egy zsidó vagyont, és ez lett a mi családi otthonunk. És hogy akkor példával elől járjak, mi nem árjásított házban lakunk, de az én nagyapám hithű híve volt a Horthy rendszernek, és profitált belőle. És erről beszélni, úgyhogy, tehát hogy mit tudsz erre mondani? Márton Lászlónak van egy regénye, a Kárpótlás, tavaly jelent meg a Kaligram kiadónál, ami ezt járja körül, hogy nagyon nehéz úgy kárpótolni valakit, ha már nem él, nem ő van ott. Nagyon sok erkölcsi dilemmát vet fel, hogy ki és kit kárpótol, és milyen szándékkal. Szóval tudjátok, ezek a felszínes, szimbolikus, amit mondott Csaba, gesztusok, hogy elmegyünk és fejet hajtunk, de hát a fejet hajtani, és nem akarom kétségbe vonni az őszinte szándékokat, de mégiscsak ez a legkönnyebb. Rendezni vagyoni viszonyokat, tételesen számba venni, hogy milyen károk történtek, megnevezni név szerint a bűnösöket, a kollaborásokat, a passzív szemtanúkat. Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult folyamat, és És azt hiszem, hogy ebben kéne előrelépni, túl általános itt minden megemlékezés.
Szerintem, hogyha ezek helyett vagy mellett, a megemlékezés mellett lenne egy, hát, hogy is mondjam, pszichológiai megközelítés a dolognak, azt gondolom, hogy előrébb jutnánk. Tehát, hogyha nincs már olyan valamiféle szimbólum, amihez igazodni lehetne, hogy Márk mondta, vagy nincs elég erős szimbólum ahhoz, hogy ez egy ilyen globális össztársadalmi történet legyen, akkor azt gondolom, hogy lehet, hogy furcsán hangzik, de talán település szinten kellene létrehozni ilyen terápiás köröket, ahol azok az emberek, akik egyáltalán hajlandók erről beszélni, összeülnének ugyanúgy, mint a, nem tudom én, a dohányzásról leszokni kívánók, és elmondanák a saját történetüket, és biztos vagyok benne, hogy így föltépődne bennük egyfajta gát, ami addig ott volt, és azok az emberek, akik meghallgatták őket, és akik esetleg valami tényleg homlokegyenest más történettel rendelkeznek, ők is sokkal inkább megértőek volnának velük szemben. És azt gondolom, hogy a körben résztvevők ezt az attitűdöt tudnák terjeszteni saját környezetükben, és így végül aztán ez egy akár össztársadalmi megbékéléshez vagy elfogadáshoz is vezethetne. Hát itt van egy konkrét módszer, nem tudom, meg kellene próbálkozni vele, talán nem volna teljesen fölösleges.
De én meg azt mondom egyébként pont rád kapcsolódva, hogy igen, kellenek olyan helyi vezetők, vagy olyan országos politikai vezetők, akik, nem azt mondom, hogy nekik kell ezt elvégezniük, vagy nekik kell ezt koordinálniuk, de legalább beszállhatnának. Mert én még nem láttam olyan igazi április 12-i kitelepítés napi megemlékezést, ahol ne az lett volna, hogy elhívták volna, tudom én, a 6. helyettes államtitkárt, aki elmondott egy előre megírt beszédet, aztán elmentek pogácsázni, meg kávécskázni, hanem mondjuk meg sem jelennek a politikusok az emlékhelyeknél, vagy ott maradnak a tömegben, és azok beszélnek, akiket ez az egész érint. Nagyon érdekes módon egyébként éppen a magyarországi Komáromban van egy olyan társaság, amely, ez a Kecskés László társaság, hogyha jól emlékszem, amely foglalkozik ezzel folyamatosan. Igaz, ők is emléktáblákat állítanak leginkább, de voltam néhány ilyen megemlékezésükön, és ott olyan emberek beszéltek, akik ezeket a dolgokat átélték, és elmondták a történetüket. Ugye őket Magyarországra telepítették ki, és mindig visszavágytak, vagy hazavágytak, és elmondták, hogy hogyan tudták, vagy nem tudták tartani a kapcsolatot a családjukkal, vagy az otthon maradottakkal, és rengeteg ilyesmi volt. Vagy volt egy olyan emlékezés, ami mondjuk nem a kitelepítéssel volt kapcsolatos, hanem a cigány holokauszttal, amikor egy idős cigányembert elhoztak Dél-Komáromban a csillagerődbe, ami gyűjtőlágerként működött a II. Világháború során, és sokkoló volt látni, hogy az idős férfi, akkor még nem volt felújítva a csillagerőd, most már gyönyörűségesen meg van csinálva rengeteg pénzből, de akkor még omladozó falak voltak, mert ugye zöldségraktárként funkcionált nagyon sokáig az épület, és végigjárta az udvart, és végigjárta a különböző helységeket, és tértek vissza az emlékei azzal kapcsolatban, hogy ő gyerekként abban a gyűjtőlágerben mit élt át, és annál megérintőbb dolog nem volt talán az egész újságíró karrierem során, amikor láttam azt az embert sírni, ahogy felszakadtak benne az emlékek. És akkor értettem meg, hogy micsoda súly és micsoda trauma ez. És ilyenek nincsenek. Tehát a 8. elhelyezett koszorú semmit nem fog jelenteni senkinek a büdös életben. Se azoknak, akik ezt az egészet elszenvedték, se azoknak, akik ezt a gesztust teszik, és felháborító, hogy le tudjuk ennyivel.
Itt most arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet személyesíteni, konkréttá, sajáttá tenni a megemlékezéseket a szlovákiai kitelepítések kapcsán, hogyan lehet a szimbolikus és elidegenített politikai szónoklatokat visszahozni, visszaadni a megélt történelemnek, és hogyan lehet bevonni azokat is ebbe a megemlékezésbe, akik nem áldozatok, vagy nem az áldozatok leszármazottai, ne adj Isten, a tettesek, vagy a tettesek leszármazottjai. És mindeközben, hogy erről beszélgetünk, tegnap volt egy nagyon-nagyon kellemetlen és baljós esemény Nagykárolyban, ahol Kölcsei szobrot avattak a Novák Katalin részvételével, és Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke részvételével, és megjelent a román nacionalista politika legsötétebb társasága, hogy ne keressek csúnyább jelzőt, és egészen penetráns provokációk voltak. Egy olyan határvidéki városban, ahol mindenre van szükség, csak ilyen konfliktus gerjesztésére sem. Nem. Azon gondolkodtam, hogy megelőzhetők-e, vagy mennyire van belekódolva az ilyen konfliktus, vagy a konfliktusok felmelegítése a mai magyar politikába, a mai magyar kisebbségpolitikára. Tehát érted, Kölcsei szobrot avatnak, egyáltalán nincs köze ennek most az ott átélt traumákhoz, azokhoz a konkrétumokról, amikről beszéltünk. A Kölcsei, de viszont Kölcseihez van, hiszen hát ez Kölcsei vidéke, otthona, Nagykároly és Szatmár, tehát nem mondhatjuk azt, hogy indokolatlan egy ilyen szobor emelése, egy magyar klasszikusról van szó. Ennek kapcsán is nacionalista provokáció lesz. A magyar államelnök késik, az ünnepség késik, tehát semmi nem oldódik, csak romlik egy ilyen helyzetben. És mindennek a tetejében a liberális Kölcseire való megemlékezés eseményén a magyar államelnök a tisztelet jegyében a liberalizmust ostorozza, és a liberális veszélyekre figyelmeztet, és attól óvja a magyarokat. Tehát mi van? Tehát, hogy hol tartunk most? Szerintetek? És mennyire gázolunk vissza olyan konfliktusokra, amiktől most szabadulnánk?
Hát én nem beszélhetek különösebb konfliktusról, akár a szerb és a magyar politika, akár a szerb és a magyar társadalmon belül. Jelen pillanatban nagy a szerelem, és ideálisnak tűnik minden, úgyhogy itt egy szoboravatás sem vált ki ilyen indulatokat. Egyesek szerint azért nem, mert a jelenlegi szerbiai vezetés az kordában tudja tartani ezeket a jobboldali erőket, mások szerint egyenesen irányítja őket, és azért van az, hogy egyszerűen olyan konfliktusok, amilyenek korábban voltak, akár a magyarok és a szerbek között, mondjuk a 2000-es évek első évtizedében, amikor szinte napi szinten voltak nemzetiségek közötti összetűzések, amelyek fizikai értelemben is értendők. Ilyenről egyáltalán nem tudok beszámolni, és hát hogyha egy magyarországi politikus érkezik Szerbiába, őt is tártkarokkal fogadják. Egyetlen kivétel az elmúlt évek vagy évtizedek során az a Jobbik volt, illetve a 64 vármegye mozgalom. A Mi Hazánk nem igazán érdeklődik a vajdasági magyarok iránt az utóbbi időszakban, úgyhogy lehet, hogy valami módon a szerb titkos szolgálat és a szerb biztonsági szolgálatok nagyon rá vannak állva ezekre a hívószavakra, Jobbik, meg 64 vármegye, és attól függetlenül, hogy ezek milyen erőt képviselnek manapság, egyszerűen ugranak, és abban a pillanatban a legnagyobb veszélyt szimatolják. De tehát ilyenre egyszerűen az utóbbi időszakban nem volt példa. persze, hogyha a 44-45-ös áldozatok emlékművére gondolok, ugye beszéltünk erről a történetről, és Újvidéken a mai napig nem állították föl ezt az emlékművet, de ez nem egy szerb-magyar konfliktus, ami a szembenállást illeti, tehát itt inkább arról van szó, hogy antifasiszta erők, baloldali antifasiszta erők azok, amelyek erőteljesen tiltakoznak a 44-45-ös áldozatok szobrának a fölállítása ellen, tehát szó sincs arról, hogy egy szélső jobboldali társaság jön neki és tiltakozna, éppen ellenkezőleg, de itt is az a probléma, hogy ezt, ahogy az előző témákban már tárgyaltuk, egyszerűen nincs társadalmi szinten rendezve ez a kérdés. Nem lehet erről beszélni. Nem. Egyszerűen, hogyha mondjuk baloldali, akár baloldali liberális szerb körökben felvetődik ez a kérdés, ezt nem lehet egyszerűen még egy ilyen baráti tűznek nevezném azt, hogyha valaki magyarként megpróbál beszélni velük ezekről az eseményekről, rögtön csípőből tüzelnek. Egyszerűen nem jutottunk el odáig, hogy ezekről részleteibe menően tényleg nagy körültekintéssel, cizelláltan próbáljunk mondatokat megfogalmazni. Úgyhogy nálunk, mondom, tehát egy egész más helyzet van, itt a szélső jobb teljes kordában van tartva.
Szlovákia?
Igen, nagyon érdekes történet volt az, amikor 2021-ben Somorján avattak egy kitelepítési emlékművet, és akkor meghívták Kövér Lászlót, aki egyébként ezekre a kitelepítési megemlékezésekre nagyon rutinosan jár el. És hát Kövér nem jelentette be a szlovák külügynél, hogy házelnökként gyakorlatilag hivatalos látogatásra érkezik Somorjára. És eljött Somorjára, mondott egy beszédet, amiben fellelhető volt minden kötelező elem, ami ilyen beszédben ott szokott lenni. Megspékelte egy kis sorosozással is, meg háttérhatalmazással is, meg hasonló dolgokkal. És erre a szlovák külügy, akkor még Iván Korcsok vezette, küldött egy diplomáciai jegyzéket a magyar külügynek erről az egész történetről, és kifogásolták, hogy Kövér László nem jelentette be ugye a látogatását, és hát Korcsok kijelentette, hogy hogy nem szereti azt, hogy Magyarország kioktatja Szlovákiát a közös történelemről, meg hasonló dolgokról. Egyik politikusi lépésben sem volt egy szemernyi empátia sem azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mire is emlékeztek azon a bizonyos április 12-i napon, és látható volt, hogy egyik fél sem próbálja meg egy kicsit közelebb hozni a saját álláspontját ezekben a történetekben. Amíg Trianonnál már talán eljutottunk odáig, hogy agree to disagree, tehát hogy egyetértünk, hogy nem értünk egyet bizonyos dolgokban, és a történészek elkezdtek egy bizonyos kultúráltnak mondható párbeszédet erről az egészről, bár ugye erről már beszéltünk Trianon évfordulója kapcsán, hogy mennyire távol tudnak ezek a dolgok egymástól lenni, és hogy mennyire befolyásolják őket bizonyos aktuálpolitikai momentumok. Addig a kitelepítésekkel kapcsolatban egyszerűen nem is látom igényét annak, hogy ne éppen valamilyen aktuál politikai dolgokra használják fel. Tehát nincs ezzel kapcsolatban semmilyen előre mozdulás. Vannak olyan szlovák politikusok, akik nagyon őszintén próbálkoztak ezeknek a dolgoknak a megnyitásával. Most egy parlamenti képviselő, korábbi igazságügyi államtitkár André Dostál például rendszeresen beleszokott állni ezekbe a kérdésekbe, és nála nagyon őszintén tapasztalom, hogy ő ezeket a dolgokat ki akarja beszélni, és meg akarja nyitni, és őszintén bocsánatot szokott kérni ezekért a dolgokért, és elismeri a szlovákság felelősségét is, és hasonló dolgokat. Annak idején František Mikloško kereszténydemokrata képviselő volt az, aki gyakran foglalkozott ezekkel a dolgokkal, de a mostani politikai kultúra Szlovákiában, a szlovák és a magyar politikusok körében is olyannyira lezüllött, hogy már nincsenek olyan egyéniség, akik ezekről a dolgokról párbeszédet tudnának folytatni. Tényleg egy adhok napi politizálás zajlik, különböző stratégiai víziók, meg hasonló dolgok, azok már szóba sem jönnek itt. Tényleg mindenki úgy kapálózik, mint Erik Musambani abban a bizonyos Sydney olimpián a medencében, amikor nem tudta végigúszni a távot. Nem arról van szó, hogy itt top úszók úsznak, hanem tényleg a futottak még kategória próbál helytállni ezen a korondon, és amíg ez van, amíg nincsenek egyéniségek, akik erről tudnának beszélni, és akik meg tudnának egyezni, addig tényleg nem fogunk előre jutni. Nem lesz semmi értelme. Még csak beszélni sem arról, hogy, vagy felvetni azt, hogy mi lenne, hogyha esetleg beszélnénk erről.
Hogy mennyire összefüggenek a szimbolikus és konkrét az ünnepi és hétköznapi dolgok, azt jól szemlélteti, hogy miközben ugye Novák Katalin most kiemelt érdeklődést mutat Románia iránt, vagy az LMDS iránt, vagy szóval nem, nagyon nehéz eldönteni, hogy itt most mi is folyik, aközben a román szélső jobb helyezkedik. És egy héttel a Kölcsei szobor avatás előtt és a Nagykárolyban történt provokáció előtt volt egy országos tüntetés, úgymond a román gazdák tüntettek az ukrán búza behozatala és az ukrán gabona behozatala ellen, az Oroszország által indított háború kitörése óta ez volt a legnagyobb kvázi ukrajna ellenes, pro-orosz megmozdulás, tényleg hatalmas volt Románia szerte. Meg Bulgáriában, meg Lengyelországban is voltak hasonló megmozdulások, ami azért volt megdöbbentő, és azért nagyon kockázatos, mert nagyon valós félelmek és nagyon valós problémák, például az élelmiszerárak, a gabonaárak alakulása találkoznak nagyon súlyos propaganda szándékokkal és hangulatkeltéssel. És azt látjuk, hogy a román szélsőjobb most megtalálta ezt a kaput, amiből hát marginális 10%-os pártból, az se volt kicsi hatalom már, sokkal nagyobbá nőheti ki magát. És a román pártok, azok a pártok, akiknek mégsem ez a szélsőségnek a megerősödése az érdeke, azok most tanástalanul toporognak, hogy mi legyen. Ebben a helyzetben, hogyha a magyar államfő a megfelelő üzenetekkel jön ide, és a megfelelő szövetséget nyújtja, akkor nagyon jó tárgyalási pozícióba kerül. Akkor nem csak a román konszolidációs politika barátjaként léphet fel, vagy szövetségeseként, hanem behozhatja a magyarok által fontosnak tartott ügyeket, témákat, kárpótlási igényeket, de nem ez történt. Tehát nagyon nehéz idejönni, magyar érdekeket képviselni, orosz barát kormány képviseletében, miközben a magyar ellenes román szélsőségeket ugyanaz az orosz barát hatalom támogatja. Tehát itt történelmi pillanatok mennek el a fülünk mellett, és közben pedig ünnepeljük Kölcseit, a liberalizmust ostorozva. Szóval nagyon-nagyon drámai a helyzet, és nagyon fontos alkalmak vesznek el, sajnos. Miközben egyre nacionalistább a térség, és ennek a nacionalizmusnak és etnicizmusnak a magyar közösségek fogják meginni a levét most. Én legalábbis ennyire borulátó és pessimista, mióta beszélgetünk, nem voltam. Tényleg. Na, de hát ez folyik Közép-Kelet-Európában. Jó hírnek tűnik, hogy ugrik az oktatási nevelési támogatás, több mint négyszeresével nő az az összeg, amit megszerezhetnek magyar diákok és magyar családok a Kárpát-medencében. Mi ennek a reakciója, és mi ennek a jelentősége? Mit láttok magatok körül? Csaba.
Úgy gondolom, hogy egy olyan összegről van szó, vagy volt szó, ami tényleg már hát eljelentéktelenedett az évek során, hiszen 2003 óta van ez a támogatás, tehát még a korábbi ideológiát képviselő kormányzat hozta meg ezt a döntést, és ha jól tudom, akkor ez az összeg azóta nem változott. Ez 22.400 forint volt gyakorlatilag 20 éven keresztül. Úgyhogy nehéz ezt így mondani, mert nyilván a kedvezményezett az nem mondjon olyat, hogy hát itt volt az ideje az emelésnek, de hogyha valahol így a szélesebb képet nézzük, vagy messzebbről közelítünk, akkor ez tényleg azt gondolom belátható, hogyha egyáltalán ezt a magyar kormány fönn kívánta tartani ezt a támogatási formát, és úgy gondolta, hogy ennek tényleg ne csak egy szimbolikus jelentősége legyen, hanem valódi is, akkor ez volt egy racionális döntés. Mert azért azt gondolom, a határon túli területeken egy ekkora összeget nagyon is megéreznek a családok. Nagyon sokan, és azt gondolom, hogy joggal örültek ennek az eddigi mintegy 50 eurós összegnek is, amit nyújtott a magyar állam, de azt hiszem, hogy itt ez most nagyon sokaknak nagyon jól fog jönni, és hát ez végre egy konkrét hozzájárulás ahhoz, hogy valóban a határon túli magyar diákok, illetve a szüleik magyar osztályba írassák a gyerekeket, és itt próbáljanak boldogulni a szülőföldjükön. Tehát ez egy pozitív irányba tett lépés szerintem.
Már te hogy látod?
Én is hasonlóképpen látom, tekintve, hogy nem is olyan régen beszéltünk arról, hogy mennyire sokrétűek mondjuk a szlovákiai magyar oktatás problémái, és mennyire más diáknak lenni, vagy tanulót ellátó családnak lenni mondjuk Nyugat-Szlovákiában egy viszonylag jó karban lévő területen, és mennyire más az a helyzet mondjuk Közép-Szlovákia déli régióiban, Gömörben, Nógrádban, vagy Kelet-Szlovákiának a déli régióiban, ahol ez az összeg, ez már tényleg egy látványos és nagyon hatásos segítség. A kérdés az, hogy hogyan használják fel ezt a pénzt, és hogy mennyire tudják ezt célirányosan felhasználni a családok. Úgyhogy igen, van pozitív hozadéka, mindenképpen van pozitív hozadéka. A kérdés, hogy ezért mit kell tenni, vagy mi ennek a politikai hozadéka, és ez is egy ilyen messzire vezető történet. De a lényeg az, hogy hasonlóképpen értékelem, mint Csaba.
Azt hogy látjátok, hogy kik és hogy jutnak ehhez hozzá, ehhez az összeghez, és hogy aránylik ez a támogatás a helyben megszerezhető szlovákiai, illetve szerbiai támogatásokhoz? Mert ha jól számolom, akkor ez egy olyan 4 hónapnyi szociális, a legalsóbb kategóriájú szociális támogatásnak felel meg, amit Romániában gyereknevelésre adnak. Tehát ennek azért a többszörösét kapja egy hátrányos helyzetű család, ha megfelelően kérelmezés, ha megfelelő ellátásban biztosít. Egy rászoruló család. Csak az a különbség a romániai szociális támogatások és a Magyarországról jövő támogatás között, hogy Romániában figyelembe veszik a szociális helyzetet. Ez pedig alanyi jogon jár. Nagyon sok olyan családhoz is eljut, akiknek ez zseppénz vagy szivarpénz ez a támogatás, és jellemzően nem kapják meg azok, akik nem tudnak pályázni, nem értesülnek, tehát halmozottan hátrányos helyzetben élnek. És ezért bennem vannak kétségek, hogy jól ki van-e találva, valóban oda jut-e, ahova kell, valóban a magyar diákok továbbtanulását segíti. Nem lehetne ezt a pénzt úgy csatornázni, úgy felhasználni, hogy az tényleg igazolhatóan a magyar oktatás és a magyar oktatásban résztvevő hátrányos helyzetű gyerekek érdekét szolgálja.
Ez mindig egy nagy dilemma, de szerintem itt nagyon, nagyon sok probléma van ezzel, hogy miként meghatározni azt, hogy valaki hátrányos helyzetű. És nagyon sokan visszaélnek azzal, hogy lehetőségük van akár. Hát nálunk ez még abszolút működik, hogy egyszerűen meghamisítanak papírokat, és a munkaadót ráveszik arra, hogy olyan fizetéskimutatást adjon, ami arról tanúskodik, hogy igenis rossz helyzetben van a család. Nem beszélve arról, hogyha valaki mondjuk magánvállalkozó, és mondjuk minimálbérre van bejelentve, ugyanakkor viszont a cégének hatalmas profitja van. Szóval itt nagyon-nagyon nehéz megragadni ezt a momentumot, hogy mi számít hátrányos helyzetűnek, és az a személyes tapasztalatom, hogy általában azok járnak jól, akik egyáltalán nincsenek rászorulva, de veszik a fáradtságot, hogy kiskapuzzanak, és megpróbálják úgy eladni magukat, mint akik tulajdonképpen erre nagyon is rászorulnának. Úgyhogy hát ez egy egyszerű és ilyen értelemben persze nyilván igazságtalan döntés is, szociális értelemben, de legalább senkinek nem lehet olyan módon kifogás, hogy ő most miért nem kapott, vagy miért kapott többet. Megvannak világos kritériumok, gyakorlatilag tényleg alanyi alapon mindenki megkapja. Az is egész ilyen jól működik nálunk legalábbis Vajdaságban, ahogy ez az információ eljut a szülőkhöz. Általában a tanítónőkön, tanárokon keresztül jutnak el ezek a pályázati ívek is, tehát ezek a formanyomtatványok, persze nyilván megtalálhatók, interneten letölthetők, kinyomtathatók, de még ezt is megkönnyítik nagyon sok helyen, és hát azt is mindenki most már bejáródottan tudja, hogy hol lehet ezeket leadni, mikor, úgyhogy azt gondolom, hogy senki nem marad ki ebből a támogatásból, aki magyar tannyelvű intézménybe járatja a gyermekét.
Szlovákia? Hát a trükközés az itt is van, ugye azt még a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének az elnöke is annak idején elismerte, hogy sokkal célirányosabban lehetne felhasználni ezt a pénzt, hogyha maguk az intézmények kapnák, és nem a szülők. De hát ugye mindenhol az van, hogy a szülőknek adják ezt a pénzt. És pont az olyan helyeken, ahol a leszakadó félben lévő, vagy hátrányos helyzetű, vagy mély szegénységből érkező diákokat kellene ezt ebből segíteni, ez a pénz ez máshova megy el, hogyha a szülők veszik fel. Tehát a Ibos Emese kollégám a Napunknál írt erről nem is olyan régen egy cikket, és ott megszólaltatott igazgatókat, akik egyébként nem vállalták névvel a nyilatkozataikat, mert hát ez egy olyan világ, ahol az igazgatók általában nem szokták hangosan névvel artikulálni, vagy az ilyen függő helyzetben lévő emberek nem szokták artikulálni a véleményüket, mert bajba kerülhetnek. De elismerték neki, több igazgató is elismerte neki, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek télen is ugye kabát nélkül vékony cipőbe járnak iskolába, és a betlenpénz utalásakor a szülők azok élelmiszerre vagy alkoholra költik a támogatást, és hát ez a pénz ez nem ér célt. Hogyha az intézmények kapnák, és átvállalnák mondjuk az ezzel járó adminisztratív terheket is, meg mindent, ami ehhez kell, akkor ez abszolút célirányos lenne. De így nem az, és nem látszik Magyarországról az az akarat, hogy jobban beállítsák ezt a kifizetési rendszert, ezt a támogatási rendszert.
Egy kicsit gyanakvó vagyok, amikor azt mondják, hogy azért nem kell a szülő kezébe adni a szociális támogatást, mert nem a gyerekre költi. Bennem nem ilyen kételyek vannak. Meg azt gondolom, hogy ez bonyolultabb ez a történet. De az biztos, hogy jobban lehetne hangolni És az egy nagyon fontos kérdés, hogy miért érdeke a magyar kormánynak kihagyni minden szervezetet, minden oktatásért felelősséget vállaló, oktatási infrastruktúrát irányító szervezetet ebből a rendszerből, és direkt a szülőkkel kommunikálni, a szülőkkel kapcsolatban lépni, adatbázist építeni. De ez már az én gyanakvó kérdéseim is messzire vezet.
Igen, ezt mondtam én is, hogy ez az a dolog, ami messzire vezet ebben a történetben.
Igen, szerintem a következő hetekben erről még nekünk kell beszélgetni. Egy dolgot engedjetek meg, így a műsor végén pendítsünk meg, hogy miközben itt azért nő a oktatási nevelési támogatás, aközben a magyar közoktatás rettenetes nagy válságban van, hónapok óta tartanak a sztrájkok, tüntetések, és arról cikkezik a magyar sajtó, hogy aki teheti, elhagyja a magyar közoktatási rendszert, akár úgy, hogy magániskolákba iratkozik át, akár úgy, hogy a szomszédos államokba mennek tanulni a magyar diákok. Szerintetek ebben a légkörben egy ilyen hír, hogy emelik a határon túli magyaroknak szánt oktatási nevelési támogatás összegét, milyen vízhangot kap Magyarországon, és mi lehet ennek a következménye, társadalmi következménye?
Nyilván a szokásos vízhangot, további megosztottságot szül, hoz azok, akik valami módon eddig is berzenkedtek amiatt, hogy a magyar kormány túlságosan is támogatja a határon túli magyarokat, még vérlázítóbbnak tartják ezt az egészet. Akik pedig támogatják a kormánypolitikát, azoknak ez ellen se lesz semmiféle kifogásuk, és így szakad szépen tovább a társadalom egyre mélyülő szakadékok mentén.
Márk?
Abszolút egyet tudok érteni Csabával. Jó lenne már egy olyan helyzet, amikor azt mondhatnánk, hogy máma már nem hasad tovább, de hasad.
Hát ezt sajnos nem tudjuk elmondani itt a Hatuma beszélgetésében. Pesszimistán zárul ez a mai vitánk, mai párbeszédünk Finta Márkkal, aki Szlovákiából, és Pressburger Csabával, aki Szerbiából jelentkezett be. De én örök optimista vagyok itt Erdélyben, Parászka Boróka, megköszönöm figyelmüket, és arra kérem önöket, hogy legyenek hallgatóink jövő héten is, mert folytatjuk ezeket a nyugtalanító kérdéseket, és kövessék podcast csatornáinkat is, írják meg véleményüket, és tegyünk azért, hogy ne hasadjon tovább. Köszönöm szépen, viszont hallásra!